Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 96. Zsoltárunkat énekeljük fennállva, a 96. Zsoltárunkat, ami így kezdődik, énekeljetek minden népek új éneket az Úristennek. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg az ilyenkor megszokott kis karácsonyi ünnepi csengettyűseinket. Köszönjük szépen! Dicsérjük mi is az Úr Jézust a 240. énekünkkel, miközben most már mind a négy gyertya meggyullad. A 240. dicséretünket első három versével énekeljük. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek, hogy kegyelmes hozzám mindenkor elhiggyétek. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Lukács evangéliumának 19. részéből olvassuk Isten igéjét. Lukács evangélium a 19. részéből az első 10 verset olvassuk. És bemenvén átalméne Jerikón, és íme vala ott egy ember, akit nevéről Zákeusnak hívtak, és az fővámszedő vala és gazdag. És igyekezék Jézust látni, ki az, de a sokaságtól nem láthatá, mivel hogy termete szerint kis ember volt. És előre futván felhága egy eperfügefára, hogy őt lássa, mert arra vala elmenendő. És mikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus látá őt, és mondané ki, Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. És sietve leszálla, és örömmel fogadá őt. És mikor ezt látták, minnyájan zúgolódának, mondván, hogy bűnös emberhez ment be szállásra. Zákeus pedig előállván mondta az Úrnak, Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, 4 annyit adok helyébe. Mondta pedig néki Jézus, ma lett üdvösség ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát közöttünk. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el imádságban. Köszönjük néked, mennyei atyánk, a mai vasárnapot is. Köszönjük advent 4. vasárnapját, aranyvasárnapot. Kérünk téged, hogy te ragyogd be a mi szíveinket, életünket a te igéd által, szent lelked által. Kérünk téged, hogy készíts minket karácsony ünnepére, amelyik itt van a küszöbön. Köszönjük néked, hogy hálaadással jöhetünk eléd az elmúlt napokért. Sokféle testi-lelki ajándékaidat megköszönjük. Köszönjük néked, hogy adtál mind ruhát, mind cipőt, volt fedél a fejünk fölött, meleg otthonunk. Köszönjük néked, hogy volt ennivaló, innivaló. Áldunk téged ezekért a gyakorlati, hétköznapi ajándékaidért, amiket sokszor olyan természetesnek tartunk. És köszönjük néked az ígét, ami elért bennünket, és elér bennünket, mint az örökké valóság ajándéka. Kérünk téged, hogy ez az ige hadd találjon helyet nálunk, hadd találjon helyet a szívünkbe, a lelkünkbe, az életünkbe, ezen a mostani istentiszteleten is. Kérünk téged arra, hogy áld meg a gyerekeket, gyerekek között folyó munkákat, lelki munkát, áld meg az ő kis szíveiket, hogy be tudják fogadni a te ígédet közöttünk. Áld meg, kérünk, a gyülekezeteket szerte ebben az országban és országhatáron kívül is, ahol hirdetetik ezen a napon is a te evangéliumod, a te neved Jézusunk. Kérünk, légy jelen ott is, áld meg őket is. Köszönjük néked, hogy bekapcsolódhatunk egy nagy seregbe, amelyik téged magasztal, amelyik téged dicsőít. Szeretnénk mi is dicsőíteni és magasztalni téged teljes szívünkből mindazokért, amiket hallottunk, láttunk és amiket átélünk. Köszönjük néked, Jézusunk, hogy te vagy a mi megváltónk, te vagy a mi üdvözítőnk, véred által, kereszted által. Köszönjük, hogy élsz, hogy uralkodsz. Nagyon kérjük, hogy áld meg a szívünket ezen az Isten tiszteleten. Nagy neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 162. énekünk 7. versét. A 162. dicséretünk 7. verse így kezdődik. Prédikáltas szent ígédet, felséges Isten! Isten tiszteletünk alapígéje Lukács evangéliumának 19. részében, a 10. versben található, ahol Jézus ezt mondja: mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap láttuk, hogy Isten kegyelmesen utána nyúlt Dávid királynak, Nátán próféta által, és igazi bűnlátásra, bűnbánatra, sőt bűnvallásra, hozzávaló megtérésre segítette a királyt. Ma az Új Testamentumból látunk valakit, akit helyreállít az Úr kegyelme. Zákeus ez a újszövetségi ember. Ezt a textust azért olvastam fel a történet végéről, mert ennek a fényében kell átgondolnunk az egész történetet. Jézus, amikor ezt mondja, hogy azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett, akkor arra utal, hogy most az előbb ezzel a Zákeussal ezt tettem, ez egy elveszett ember volt, és én azért jöttem, hogy megkeressem és megmentsem őt, és megtörtént. Ez egy fenséges kijelentés Jézustól, nagyon szép kijelentés, nagyon igaz kijelentés, nagyon fontos kijelentés a számunkra. Jó, ha így megtanuljuk kívülről is, mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Nézzük tehát, hogy hogyan teszi ezt Jézus Zákeussal. Az első dolog, amire fel kell figyelnünk, hogy az Úr Jézus egy nagy vágyat keltett maga iránt, ennek az embernek a szívébe. Jézusnak Galileában volt az otthona, Názáretben, és most úton volt már Jeruzsálem felé, hogy meghaljon. A keresztre ment, hogy föláldozza magát a bűnösökért, hogy Isten az áldozatáért megbocsásson a bűnös embereknek a világtörténelem bármelyik szakaszában. Nem sokkal ezelőtt támaszthatta fel Lázár Betániában, és ez a Jerikó, ahova most érkezik Jézus, ez nem messze volt ettől a Betániától se, eljutott oda hamar a híre Jézus ezen csodájának is, és nagyon kíváncsiak voltak rá az emberek. Aki csak tudott, kiment mindenfelé az utcákra, hogy lássa ezt a Jézust. És a Jerikó beliekről is ezt olvassuk, hogy ők is kimentek, kiáramlottak a főút mellé, ahol Jézust sejtették, hogy eljön, vagy elmegy, és ott nézgelődtek. Ez a hely, Jerikó egyébként egy fontos hely volt abból a szempontból, hogy elit üdülőhely is volt. Tehát itt a Pálmák városa egy olyan hely, ahol elég gazdag embereknek voltak különböző nyaralóik, nagyon szép paloták voltak, és hát elég előkelő társaság jött ott össze. De hát voltak ott nyilván hétköznapi egyszerűbb emberek is. Illetve hát még az is érdekessé tette ezt a várost, hogy számos útvonal, fontos útvonal találkozási pontján feküdt, és ott kiváló lehetett a vámot begyűjteni az emberektől, és hát ez a Zákeus, mint fő vámszedő, mint a vámszedők főnöke, legfőbb vámszedő dolgozott ebbe az ügyletbe, ami egészen jól jövedelmezett. Tehát itt élt ez a bizonyos Zákeus ebben a városban, ahol őt mindenki megvetette. Azt olvassuk, hogy amikor Jézus bemegy hozzá a házába, akkor azt mondják az emberek, hogy egy bűnöshöz ment be száll. Nem is mondják a nevét, csak így mondják, egy bűnöshöz ment be szállásra. És hát azért nevezték így, mert a fővámszedő különösen is ugye harácsoló ember volt, csaló ember volt, becsapta az embereket, a saját honfitársait cipolyozta, ráadásul kollaborált a rómaiakkal, mert a beszedett adónak egy nagy részét leadta a rómaiaknak, akiknek a megbízásából volt tulajdonképpen vámszedő. A rómaiaktól persze szabadulni akartak a zsidók, hát ez a Zákeus meg együtt dolgozik velük, szóval áruló, hazaáruló. A vallásos elit és a hétköznapi emberek is kiközösítették maguk közül ezt a Zákeust. De hát a későbbiekből azért kiderül, hogy ennek az embernek a legnagyobb baja nem az volt, hogy fővámszedő volt, és nem is az, hogy becsapta az embereket, még csak nem is az, hogy kollaborált a megszállókkal, még csak nem is az, hogy mindezért kiközösítették őt, hanem mélyebb problémája volt, ami ezek mögött rejlett a szívébe, a lelkébe, de erről majd mindjárt fogunk még szólni. Ez az Zákeus is ugye másokkal együtt sokat hallott Jézusról, de eddig nem látta, és most ő is ki akarta használni a lehetőséget, látni akarta. Többet nem akart, csak látni akarta Jézust, így olvassuk az ígében. Látni, mint valami látványosságot. Azt viszont nagyon akarta. Látni Jézust, azt nagyon akarta. Erre mutat itt a görög szövegben a kifejezés, hogy a kitartóan törekedett Jézust látni. De hát volt két akadály, mint neki le kellett ugye győznie. Az egyik az, hogy nagyon sok ember volt ott, nagy tömeg volt Jerikóban, és neki nem volt tanácsos a tömeg közé keveredni, mert ottan nagyon könnyen kaphatott egy tört a bordái közé valamelyik zsidó szabadságharcostól. A másik akadály, mint neki le kellett küzdeni, hogy kicsi ember volt, alacsony ember volt, és hát a tömegben egy kis ember az nem lát semmit. Hát ő azonban ezzel a két dologgal láthatóan nem törődött, mert annyira akarta Jézust látni, hogy valahogy hirtelen lejött ötlettől vezérelve, fölmászott egy eperfüge fára, amelyik egy szép nagy fa, és lent vannak az alsó ágai, és az alsó ágai is nagyon messzire kinyúlnak, és erős ágai vannak neki. Könnyen föl lehet rá menni, még egy alacsony ember is föl tud mászni rá gyorsan, és kiment valamelyik ágon, annyira, hogy már szinte az út fölé keveredett, és nagyon egy kiváló páholy kínálkozott neki, hogy Jézus ott megy el az úton, ő meg ott fölülről ugye rálát Jézusra és a kíséretére. Szépen elhelyezkedett, befészkelte magát ott az ágon. Igaz, hogy ez egy felnőtt emberhez nem illett a zsidó között egy ilyen magatartás, de ezzel se törődött, mert minden áron látni akarta Jézust. És úgy elgondolkozom, hogy miért akart ennyire látni. Miért akart ennyi? Mi ennek a magyarázata? És nyilván, hogy van a természetes kíváncsisága is az embernek, a sok mindent megmagyaráz, de én azt gondolom, hogy itt ennél többről is szó volt. Jézus, amikor azt mondja a történet végén, hogy ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett, akkor azt sugallja, hogy tulajdonképpen ő volt az, aki elérte azt, hogy Zákeus egyáltalán látni akarta őt. És hogy érte el Jézus ezt? Úgy érte el, hogy noha nem volt ott személyesen Jézus Zákeus közelében, de a Jézusról szóló hírek megérkeztek Zákeushoz. Azért ő egy olyan fontos pozícióban volt, hogy ott állandóan találkozott mindenféle emberekkel, akik jöttek az ország különböző részeiről, jöttek Betániából is, jöttek mindenhonnan, mentek a főváros felé. És ezek beszéltek Jézus közbeszéd tárgya volt, nem úgy, mint manapság, hogy nem lehet róla sehol se hallani semmit, amit hallunk, az is butaságot. Beszéltek, hogy mit mondott, mit tanított. Közszájon forgott Jézusnak a története, az Jézus történetei, az vele kapcsolatos események, és ezek eljutottak a Zákeushoz, és Zákeusnak a szívében ezek a hírek, ezek úgy megtapadtak valahogy, és ezek által, a hírek által Isten lelke kezdett már ő benne munkálkodni, hogy elkezdett vágyódni, hogy hát bárcsak látnám én is ezt az embert, aki ilyeneket tanít, meg ilyeneket mond, meg ilyen rendkívüli valaki. Hát lehet, hogy azt rebesgetik róla, hogy ő a messiás talán, akit várunk itt évszázadok óta. Hát ha ő az tényleg, és hát ha meg legalább megláthatnám ezt a valakit. Én ez a kivetett, kiközösített ember. Legalább meglátnám őt. Azt gondolom, hogy fölkeltette ő benne Jézus a vágyat azután, hogy látni akarja őt, ez az ember. És azt hiszem, testvérek, hogy így van ez velünk is, hogy Jézus az, aki bennünk fölkelti a vágyat maga iránt. Hogy egyszer csak úgy érezzük, hogy valahogy valami vonzódás van a szívünkbe, valami vágyódás, valami erős vágyódás van a szívünkbe az Úr Jézus után. Hogy lássuk őt, már most nem testileg, de legalább lelkileg valahogy megismerjük őt, valahogy közelebb kerüljünk hozzá. Ez a vágy, testvéreim, ez nem egy természetes vágy az emberbe. Egy csomó emberben nincs ilyen vágy a világban. Nincs bennük ez a vágy. Őket nem érdekli Jézus. Hideg a szívük Jézus iránt. Amikor valakinek már van ilyen vágy a szívébe, akkor az egy nagy dolog. És ez a vágy, testvéreim, ez Jézusnak a munkája, mert hallottunk valamit Jézusról, vagy olvastunk róla valami igazat, valahogy az a róla szóló üzenet elért minket, és valahogy a szívünkbe a lélek azáltal elkezdett dolgozni, hogy te neked közelebb kellene ehhez a Jézus, jobban meg kéne ismerned. Valahogy lássad már egy kicsit jobban őt, és felerősödik az emberbe ez a vágy. Azt lehet, hogy megint elhalvány, de megint felerősödik, újra felerősödik. Ez az Úrnak a munkája, testvérek, bennünk. Ez nem véletlenül van így. A Biblia szerint az emberben semmiféle vágy nincs az Úr után. Semmiféle vágy nincs. Azt mondja a római levélben Pál apostol, nincs, aki keresse az Isten, nincs egy sem. Nem úgy van, hogy mondják az emberek, én Isten kereső ember vagyok, de a templomnak a tájára sem megyek. Az nem keresi az Istent, az ember nem keresi az Istent. Isten keresi az embert. Az Úr keresi az embert. Azt mondja Pál apostol másod, hogy halottak voltatok a ti vétkeitekbe, és a bűnben gyönyörködő értelmetekkel éltetek a világba. Az ember nem gondolkozik Jézuson magától. De valahogy bejön valahogy a képbe, jön valahogy Jézus, és az embernek a szívébe a Szentlélek elkezd dolgozni, és elkezdek valahogy vágyódni utána. Ezt hiszem, hogy ezzel kezdődik ez a dolog, és ez nagyon jó jel, hogyha van bennünk, testvérek. Nézzetek is a szívetekbe, a lelketekbe, hogy van bennetek ilyen vágy Jézus után. Mert ha van, ez jó dolog, ennek örüljetek. Hadd erősítse tovább ezt az Úr bennetek. Na, ezek után jön a második etap, ugye Jézus megkeresi ezt az embert, akiben már fölkeltette a maga iránti vágyódást. Jön át a városon, körülötte a tömeg, az út szélén is tömeg, a fán Zákeus székel, és egyszer csak odaér Jézus a fa alá, fölnéz, olvassuk az ígébe egész részletesen a leírást, és azt mondja neki, Zákeus, gyorsan jöjj le, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. Ez annyira különös, ugye, hogy először is. A különös, hogy Jézus őt azonnal a nevén szólítja. Ez firtathatjuk, hogy most ezt honnan tudta Jézus, hogy mondták neki, hogy nézd, ott ül az Zákeus a fa tetején, aztán onnan tudta a nevét, vagy egyszerűen a minden hatóságánál fogva tudta, hogy hívják ezt az embert ott a fa tetején, anélkül, hogy bárki megnevezte volna. Mindegy, hogy honnan tudta Jézus, néven szólította ezt az embert, testvérek. És ez azt jelenti, hogy a zsidó gondolkodás szerint, hogy ismeri, de a magyar gondolkodás szerint is. Tehát amikor mi néven szólítjuk egymást, akkor ugye az azt jelenti, hogy ismerjük valahonnan egymást. Igen, ismerjük valahonnan. Jézus ismeri Zákeust. Ő tudja, hogy kicsoda Zákeus. Zákeus, gyorsan gyere le a fáról, mert ma nekem ott kell nálad lennem. Nálad kell maradnom a mai napon. Kell hozzád mennem. Egy ilyen, Jézus szavában egy ilyen szükségszerűség van, hogy muszáj hozzád bemennem a mai napon. Nem kérdés, hogy Zákeus, befogadnál engem esetleg? Nem ezt, hanem be kell oda hozzád mennem a házadba. Mint egy ilyen parancs, mint egy ilyen ellenállhatatlan szó Jézus részéről. Zákeus, téged ismerlek, be kell hozzád mennem ma, és ott kell megszállnom nálad. És hát nem tudom, hogy mi hogy vagyunk ezzel a dologgal, de előfordulhat velünk is, testvérek, hogy egyszer csak azt érezzük, hogy az ígét halljuk, vagy olvassuk, és valahogy megszólít minket, és személyesen szólít meg, hogy ez valahogy rám vonatkozik. Körülnézek, hogy nem a másikról van szó, aki mellettem ül, vagy mögött. Nem, rólam van szó. Engem valahol megérint Jézus, valahol megszólít, és ismer engem ez a valaki, aki beszél az ígében. Tudja, hogy ki vagyok én. És nem elégszik meg azzal, hogy ő is lát engem, meg tudja, hogy ki vagyok, hanem még be is akar hozzám jönni, közli velem, hogy én nálad akarok maradni. Érezzük valahol a szívünkben, a lelkünkben, hogy Jézus ránk akarja magát erőszakolni. Most idézőjelbe teszem ezt az erőszakolni. Ránk akarja magát tukmálni, megint idézőjelbe teszem. De olyan ellenállhatatlanul azt mondja nekem, hogy én veled akarok lenni, ember. XY. Nálad kell maradnom. Én mélyebb kapcsolatot akarok veled kiépíteni, megvalósítani. És ez valahogy olyan erővel jön felénk, ez az igény Jézus részéről. Nem tudom, hogy ilyet éreztetek, vagy tapasztaltatok ilyet, de jó, amikor ezt érezzük. Jó, hogy Jézus ismer minket, meg jó, hogy ilyen ellenállhatatlan tud lenni. Különben még ellenállnánk neki. Nem tudom egyébként, hogy mit érezhetett Zákeus, amikor Jézus megszólította, de biztos elakadt a lélegzete, hogy micsoda, hogy jó hallottam, hogy én, hogy jöjjek le, mert nálam, pont hozzám, nem másokhoz, nem a vallási vezérekhez, nem az előkelő gazdagokhoz, nem másod, pont hozzám, aki a város talán leglenézettebb, legmegvetettebb embere vagyok. Igen, gazdag vagyok, meg fővámszedő vagyok, de akkor is tudja ő is, meg mindenki tudja, hogy rólam csak úgy beszélnek, hogy a bűnös. És nem állnak velem szóba. És pont Jézus meg szóba áll velem, és hozzám akar bejönni? Nagyon meglepődhetett. Ki vagyok én, hogy hozzám jöjjön? De hát nem kérdezett semmit, hanem nagy örömmel lemászik a fáról, és ahogy olvassuk, örömmel fogadta be Jézust a házába. Valami örömmel nyitotta meg előtte az ajtót. A szíve valahogy az isteni menetrend szerint készen volt Jézus vendégfogadására. Ő ugyancsak látni akarta, de Jézus nála akart megszállni, hát akkor Isten hozta. Milyen egyszerű ez? Nem ilyen egyszerű ez? Hogy Jézus azt mondja nekem, neked, hogy te XY, én veled akarok maradni. És akkor én meg elkezdek sündörögni, hogy jaj, de hát nem ez, én nem vagyok erre méltó, Uram, meg nem, nehogy már én, hát menjél máshoz. Meg ne, hozzám be nem teszed a lábadat, menjél, nem tudom hova másokhoz, nálam vannak itt méltóbbak, én nem akarok azért ennyire veled. Nem, hanem azt mondanánk, hogy Uram Jézus, hát így gyere, hát én befogadlak téged, nem a házamba, de a házamba is, a szívembe is, az életembe fogadlak téged. Jó, ha olyan egyszerűen sietve és örömmel válaszolunk Jézusnak, mert ez egy nagy dolog, hogyha valahol Jézus, az Isten fia szállást akar venni. Egy embernél. Egyszerűség. Azt hiszem, hogy érezzük itt, hogy pontosan mire is gondol Jézus a történet végén, amikor azt mondja, hogy azért jött, hogy megkeresse, ami elveszett, mert itt is keresi. Nem. Mekkora nagy tömeg volt az körülötte? És milyen nagy levelű fa az epertügefa? És ott közötte kandikált ki, ugye? És akkor Jézus, na gyere csak! Hát pont te kell lesz nekem, aki ott vagy a fa tetején, te Zákeus. Hozzád kell ma mennem. Veled akarok lenni, veled akarok beszélgetni, és munkálkodni akarok benned. Megkeresi őt. És akkor a harmadik pont. Megmenti őt. Azt mondja Jézus azért őt, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet. És Zákeus egy elveszett ember volt. Ő ezt nem tudta, de Jézus mellett testvérek valahogy rájött. Rájött. Jézus betér Zákeus házába, és hogy ott aztán részletekben menően mi történt, azt igazából nem tudjuk. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mi volt a terítéken, miről beszéltek, mit ettek, mennyi ideig tartott ez a betérés. Nem tudjuk, hogy Jézus miket mondott, vagy mit nem mondott Zákeusnak, és Zákeus mit válaszolt neki, vagy miről beszélgettek ott egyáltalán. Az asztalnál, de valahol mindez nem is fontos. Ami fontosabb, hogy Zákeustól ez alatt a pár óra alatt valami nagy dolog történt. Ő benne történt valami. Ott Jézus mellett, Jézus közelébe. Azt hiszem, hogy Jézus mellett több dologra is nagyon mélyen rádöbbent. Egyfelől arra, hogy Jézus mérhetetlenül szent valaki. A szentsége olyan mértékű volt, testvérek, Jézusnak, hogy nem kellett neki egy szót se szólni a bűről, de az ember, aki a közelébe ment, az meglátta azt, hogy én egy bűnös ember vagyok, hozzá képest. Tehát amikor mondjuk egymás mellé tesszük egy tiszta ruhát, meg egy mocskos ruhát, és akkor látszik. Az ember, ha a Jézussal szembesül, valóban szembesül Jézussal, akkor rájön, hogy ő tiszta, bűntelen, szent, én meg egy mocskos ember vagyok. Szentségtelen, tisztátalan ember. Emlékeztek, hogy amikor Jézus beszállt Péter csónakjába, hajójába, és ott történt, ami történt, akkor egyszer csak Péter csodálatos halfogás, leborul Jézus el, és azt mondja neki, minden előzmény nélkül, távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Nem is szólt neki Jézus semmit arról, hogy te bűnös ember vagy. Hát milyen bűneid vannak neked, Péter? Semmi. Péter rájött magától, Jézus közelibe. Én egy elveszett, bűnös ember, kárhozatra méltó ember vagyok. Uram, könyörülj rajtam. Zákeus is, testvérek, azt hiszem, hogy így érezhetett, hogy valahogy Jézus mellett megmozdult a lelkiismeret, és elkezdte vádolni a bűneért azért, hogy annyi embertől annyi pénzt ellopott, hogy megkárosította a saját honfitársait mindenféle hazudozásokkal. Rádöbbent arra, hogy milyen önző, milyen zsugori módon bánt a pénzével, hogy a szegényeknek soha nem tudott adni belőle, de mindent elszedett tőlük, és egyéb bűnökre is. És azt hiszem, testvérek, ma is kikerülhetetlen, hogyha mi olvassuk az ígét, vagy a templomba bejövünk, és itten odafigyelünk, akkor valahogy szembesülünk Jézus közelébe, az íge közelébe azzal, hogy az tiszta, én meg nem vagyok tiszta. Ez nem baj. Miért lenne ez baj? Bár megalázó, de nem baj. Aztán Jézus mellett még arra is rájöhetett ez az Zákeus, hogy neki tulajdonképpen a legnagyobb baj, hogy az élete középpontjában ő maga volt, és a pénz volt a bálványa. Tulajdonképpen mindent a pénzért csinált, ezért vállalt ezt a megvetett állást. Ezért csalt, ezért hazudott, ezért lopott meg másokat, ezért lett kollaboráns, árulója a saját népének. Ő megszegte a második parancsolatot, de megszegte az első parancsolatot is. Valahogy ez az én központúsága és materializmusa, mammon imádata tulajdonképpen az, ami ott lelepleződött. Ő rájött arra valahol, hogy ő az identitását ezekből vezette le. Életének az értékét ez adta. Ő ettől volt valaki. Én alacsony vagyok, de hihetetlenül gazdag. Ettől volt ő Jeruzsálem, illetve Jerikó városának egy ilyen valaki, legalább a saját maga szemében. Ettől volt az életének értelme, ettől volt a boldogsága, ettől várta a biztonságérzetét, a békéjét ez az ember. Igyekezett rakásra halmozni a pénzt, önmaga miatt. Ez az én központúság és ez a pénz imádat, testvérek, ez a materializmus, ez volt az, amivel ő ébredt, amivel járt, amivel feküdt, amivel aludt, ez volt az ő életfilozófiája. És valahogy, testvérek, rájött arra Jézus mellett, hogy ez így nem jó. Mert ez az én központúságom, meg ez a materializmusom, ez így nem jó. Ez Jézusnak kéne a központnak lenni, meg Istennek kéne a központnak lenni. Nem nekem, és nem a pénzemnek, hanem neki, egyedül neki. Őt kéne nekem imádnom, őt kéne tisztelnem, ő belőle kéne levezetni az értékemet, az identitásomat. Mindent rá kéne építeni. Vele kéne feküdnöm és ébrednem, és járnom az életemet. Jézus mellett valahogy rájött arra, hogy ő sokkal fontosabb, mint én, meg a pénz. Ő. Mi is rájöhetünk erre, testvérek, mert alapvetően mi is ilyen materialista emberek vagyunk, meg én központúak is vagyunk sajnos. Ilyennek születünk. Úgy kell, hogy Jézus közelébe legyünk, és ott rájöjjünk erre, hogy nem ezek a legfontosabb dolgok, hanem Jézus a legfontosabb, és Isten a legfontosabb, az Úr a legfontosabb. Körülötte kéne rendeződnie a dolgoknak az életembe. Aztán valahogy, testvérek, szerintem akármit is mondott neki Jézus, valahogyan Jézus szavainak olyan ereje lehetett, amit Zákeus ugyancsak megérzett ott Jézus mellett. Jézussal soha nem lehetett úgy beszélgetni, hogy az ő szavai, mint egy hatástalanok maradtak az emberre. Valamit mindig kiváltottak a szavai. Azt mondják, hogy a nép azt mondja, hogy nem úgy tanít, mint az írástudók, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Valahogy erő volt Jézus szavaiba. És akármit is mondott Zákeusnak, a Jézus hatalmából, erejéből megérzett valamit. Ez egy szenzációs valaki, ez egy döbbenetes erővel és hatalommal szólni tudó ember. Nem is ember ez, hanem több annál. És nekünk is, testvérek, nem csak Jézus szentségére kell rájönni, tisztaságára és a magunk nyomorúságaira, hanem rá kell jönni arra is, hogy ez a Jézus, akivel mi szembesülünk, ez az, akinek adatot minden hatalom menjen és földön, rá nincs hatalmasabb személy. És szerintem egy harmadik dolog is volt, amire Zákeus ráérzett ott Jézus közelébe, és ez meg, testvérek, az Jézusnak az iránta való szeretete volt. Jézusnak az iránta való szeretet, a hatalma, a szentsége mellett ez a megelőző, mérhetetlen szeretet. Jézus szavaiból mindig érezhető volt a szeretet, még akkor is, amikor keményen szólt, mert valami szentséges, hatalmas szeretet itatta át a szavait, és ez átjött mindig, amikor bűnösökkel beszélt, mindig ott van benne ez az indulat, az ő szavaiban, a tekintetében ott lehetett, a mozdulataiban ott lehetett, és Zákeus, akit senki nem szeretett, mert mindenki megvetette, ő neki erre különös antennája lehetett, hogy itt van ez a valaki, aki nem csak szent, nem csak erős a szava, hatalmas a szava, hanem még engem szeret. Nem úgy, mint az összes többi emberek. Lehet, hogy a többiek között van, aki szeret a pénzemért. De ő magamért szeret. Ő engem szeret. Nem érdemlem meg, egyáltalán nem érdemlem meg, de mégis szeret. És valahogy észrevette, valahogy abból, hogy megszólított, hogy bejött hozzám, hogy leült velem egy asztalhoz, hogy közösséget vállalt velem. Egyszerűen, testvérek, azt hiszem, hogy Jézus közelébe erre is ráérzett, ő is, meg mi is ráérzünk. Nem érzünk rá, testvérek. Ez a Jézus feltétlenül szeret bennünket. Hatalmas is, szent is, és szeret minket. Pedig minden okot megadtunk rá, hogy ne szeressen. Nos, valahogy megragadja Jézus ezt az embert, és minket is megragad. Minket, akik ugyanolyan elveszettek vagyunk a önmagunk istenítésébe, meg az anyagi dolgoknak a bálványozásába, és akik ugyanúgy Isten ítélete alatt vagyunk, ugyanúgy kárhozott, elveszett emberek vagyunk. Még akkor is, hogyha ezt a vallásosság mezébe próbáljuk valahogy öltöztetni sokszor. De jön hozzánk ez a Jézus, aki tiszta, aki végtelenül hatalmas, és mindenkinél jobban szeret minket. És csak úgy ott van. És ahogy ott van, meg ott vagyok én, valahogy megnyeri magának a szívemet. Valahogy meghódít magának. Ezért jött, hogy meghódítson magának. Mert ez a megmentés, amiről Jézus itt be, azért jött az embernek, hogy megkeres, és megtartsa, megmentse. Ez a megmentés, amikor Jézus megnyeri magának a szívünket, és elkezdünk bízni benne, mint ami megváltunk, mint ami urunkban. Amikor oda bízzuk rá magunkat. Megmentette Jézus ezt az embert, csak azzal, hogy bement a házához. És meghódította magának a szívét a hatalmával, a szeretetével, a szentségével. És miből tudjuk, hogy az utolsó ponthoz érve, miből tudjuk, hogy ez tényleg megtörtént? Mi a Zákeus megmentettségének a bizonyítéka? Na, a találkozás vége felé fellebben a fátyol erről, mert azt mondja, hogy Zákeus egyszer csak föláll, és így szól. Uram, mondja Jézusnak. Uram. Ez nagyon fontos, hogy Jézust uramnak szólítja. Ez lehetett ugyan egy udvariassági gesztus a részéről, de itt többről van szó. Azt onnan tudjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy később, hogy ma lett üdvösség ennek a háznak. Zákeus Jézusba vetett hitre jutott. Ő felismerte Jézusban a messiást, az urat, a királyok királyát, az ő üdvözítőjét. Uram, mondja neki, én hiszek benned, elfogadtalak téged, te az vagy, akinek mondod magad, és akinek mások is mondtak téged. Te vagy, akit vártunk mindig. Uram, te, aki engem nevemen szólítottál, amikor a fán ott ücsörögtem, most én is a neveden szólítalak, mert ez a te neved, hogy Úr, Uram. Az én uram. Egy radikálisan megváltozott embert látunk itt, és abból is látjuk ezt, hogy ő neki egészen más lesz a vagyonhoz való viszonya. Most már nem csak arról van szó, hogy az én uram nem én vagyok, hanem te vagy az én uram, hanem arról is szó van, hogy a pénz nem a bálványom. A pénz nem a bálványom. Szabad vagyok a pénztől most már. Fölszabadultam a pénznek az uralma alól. A materiális javak uralma alól. Honnan látjuk? Onnan, hogy azt mondja, hogy kárpótlom azokat, akiktől elraboltam a javaikat. És négyszer annyit adok helyébe, mint amennyit elvettem. És a vagyonomnak a felét, ami még megmarad, a szegényeknek fogom adni. A szegényeknek fogom adni. Ugye érezzük, hogy aki így felszabadul, a vagyon uralma alól, a pénznek a hatalma alól, azután a máshogy kezd el ezzel az egész dologgal bánni. Azután azt mondja, hogy négyszer annyit adok vissza, hogy kárpótoljam azokat, akiket megkárosítottam. Ne csak annyit adok vissza, értitek, hogy amennyit elszedtem, hanem négyszeresét adom vissza, hogy még kárpótoljam is őket a veszteségükért. És a szegényeknek pedig odaadom a vagyonomnak a felét. Ezek, testvérek, ezek olyan dolgok, amik jelzik, hogy felszabadult a bálvány uralma alól ez az ember. Már nem a pénzt köti, neki már más az ura. Ugye? Jézus. Ő az én uram. Már nem a pénz. Szabadság, testvérek. Ez a szabadság. És azt hiszem, hogy amíg ez vele így történt, addig velünk is így történik. Ha Jézus valóban az urunká lesz, testvérek, akkor minden más egyéb bálványunknak az uralma megtörik felettünk. A pénz uralma is megtörik. Nem olyan könnyű dolog erről beszélni, de mégis mondani kell, mert a pénznek nagy hatalma van és nagy uralma van, és olyan nagy hatalma és olyan nagy uralma van, hogy nem tudjuk odaadni másoknak. Ebből látszik. Csak mindig magunknak gyűjtögetjük. Pedig egy pillanat alatt egyébként elveszhet, de mi mégiscsak kapargatjuk, gyűjtögetjük magunknak, és nem tudjuk odaadni másnak. Most nem csak úgy, hogy adunk valakinek egy százast, vagy nem tudom, hanem akár anyagi, már materiális formába is tovább lehet, ruha, cipő, bármilyen formába tovább lehet adni. De nem nekem, minél több legyen nekem. Egy ilyen kapzsi, gyűjtögető életmódra állunk be. Ez ma, testvérek, Magyarország egyébként. Ez Magyarország, ez Európa, ez Egyesült Államok, az egész világ erről szól. A pénzről. A bálványisten hatalmába vagyunk. És ha ne legyen senkinek egy pillanatnyi kétségese afelől, hogy ezért az ember ölni tud. Tehát ha a bálvány azt mondja, hogy most ölj, mert piac kell, akkor ölni fognak. Ha háború kell, háborút fognak kirobbantani. Ne legyenek illúzióink, testvérek, mert ez már megtörtént ebbe a mögöttünk levő 20. században legalább kétszer. Meg fog történni lehet harmadszor a 21. században. Vigyázni kell, testvérek. És nagyon, nagyon el kell gondolkozni azon, hogy most milyen körülmények között élünk. Meddig lesz ez így? És mi csak gyűjtögetjük halomra a pénzünket? Azt hiszük, hogy ettől van biztonságunk? Ezt teszi tönkre a világot. Minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mondja. Az emberek imádják a pénzt. És ez a minden. Miközben ezt teszi őket tönkre. Egyszerűen, testvérek, akinek az Úr az ura, akkor felszabadul. A pénznek az uram, de más egyéb bálványok uralma alól is. Azt kérdezi utána, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Nincs is olyan, testvérek, hogy valaki úgymond hisz Jézusba, de Jézus nem válik az életének az urává. Ugye? Ilyen nincs. Ezt jó lenne megérteni, hogy sok ember azt hiszi, hogy én hiszek Jézusba, és közben ugyanúgy élek, mintha nem lennék hívő. Van egy ilyen intellektuális kereszténység, hogy én hiszek Jézusba. Én hiszek Jézusba, mindennel egyetértek, amit. Ez olyan intellektuális szinten marad nálam, de egyébként az életvitelemet nem érinti. Most olvastam erről, hogy Amerikának az egyharmada, lakosság egyharmada vallja magát újjászületett keresztjének. Úgy élnek? Dehogy élnek úgy. Ha úgy élnének, más lenne ott a világ. Meg a világ is más lenne. De nem úgy élnek. Csak azt hiszik. És testvérek, ez egy borzasztó dolog. Mikor a világ látja ezt egyébként, hogy te azt mondod, hogy hívő, újjászületett keresztjén vagy, és közben így élsz, hát így beszélsz, így viselkedsz. Visszataszítva, a világfiai észreveszik, csak sokszor a hívők nem veszik, és azt hiszik, így is lehet keresztjénkedni. Mintha Zákeus kijött volna, és azt mondta volna, én hiszek az Úrnak, és továbbra is ugyanazt csinálja tovább, ugyanazt a hazudozást, meg harácsolást, meg emberek becsapását. Hát akkor nem hisz Jézusba. Az olyan embertestvérek, akinek Jézus egy ilyen intellektuális szépség, vagy nem tudom micsoda, az nem hisz Jézusba. Az hisz Jézusba, akinek az életére valami gyakorlati hatással van ez. Akinek meglátszik a beszédjén, a magaviseletén, a családi életén, a munkavégzésén, a pénzkezelésén, akinek az életéből kijön az, hogy ez egy keresztény ember, akinek Jézus az Úr, nem a pénz, nem a test, nem az élvezetek, nem a világ tetszése, hanem tényleg az Úr az ő ura. És amikor egyébként Zákeus előáll ezzel a dologgal, hogy na, Uram, szabad vagyok a pénztől, hála neked. Majdnem tönkre mentem bele. De most fölsz, én annyira boldog vagyok. Annyira boldog vagyok. Azt mondja Jézus abban a pillanatban, ma lett üdvösség ennek a háznak. Ma lett üdvösség ennek a háznak. Üdvözültél, Zákeus, te is, meg a házad népe is. Mert engem vallasz uradnak, és szabad vagy a pénzettől. Mert én lettem a te urad. Egyszerűen megmentette ezt az embert, látszik, hogy megmentette. A megváltozott szavaiból, viselkedéséből, a pénzzel való bánásából látszik, hogy ez a Zákeus hívő ember lett. Elveszettből megtaláltatott pár óra alatt. Látszik a mi életünkből, látszik a te életedből, hogy hívő ember vagy? Az Úr látja-e? Emberek látják-e? Úgy ismernek, hogy templomba járó ember, bibliás ember, református ember, nagymúltú, kegyes ember. De vajon az életünk mögötte áll ennek? Vagy csak egy ilyen intellektuális dolog ez az egész? És közben élünk a magunk uraiként, vagy más bálványok rabszolgájaként. Miről beszél az életünk? Ha arról beszél, hogy tényleg az Úr az Urunk, akkor nyugodjunk meg. Akkor Jézus azt mondja, üdvössége van a te. Te neked is, és a házad népének is. Legyél nyugodt. Te is Ábrahám fia lettél. Mert Ábrahám hívő ember volt. És neki az Isten volt az első, és a vagyona, akár mekkora is volt, csak úgy ott volt. Nem attól függött az élete. Az Istené volt, a szíve. Nos, láttuk a múltkor, hogy az Úr hogy menti meg Dávidot a bűnből, az elveszettségéből. Most azt látjuk, hogy ezt a Zákeust hogyan menti meg Jézus az elveszettségből, a bűnből, és hogyan teszi egy megtalált, szabad, boldog, örvendező emberré. Kívánom, hogy átéljük mindnyájan ugyanígy Jézusnak ezt a szabadítását, és ott legyen a szívünkben az, amiről a fogadó igénk szólt, hogy dicsérjük az Urat. Azért is, amit Zákeussal tett, meg azért is, amit valamelyikünk életében, vagy amit az mi életünkben el tudott végezni. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te hatalmasan dolgoztál a régi időkben is, és ma is így dolgozol. Köszönjük, hogy vágyat keltesz magad iránt, megkeresel bennünket, ott vagy a közelünkbe, és egyszerűen átformálsz, hogy benned hívő emberekké legyünk, és felszabaduljunk minden gonoszságnak az uralma alól, minden bálványnak az uralma alól, amely tönkretesz minket. Köszönjük néked, hogy a te uralmad nem tesz tönkre minket, a te uralmad valóban boldoggá, szabaddá tesz minket. Te egészen más életre szabadítasz fel, mint amit el tudunk képzelni. Kérünk téged, segíts, Urunk, bennünket, hogy a te közeledbe engedjük azt, hogy munkálkodj bennünk, és elvégezd a te megmentő munkádat. Kérünk, hogy vidd végbe, amit elkezdtél bennünk, és hisszük, hogy végbe is viszed. Nagyon kérünk arra, hogy segíts, hogy jó tanúságtevőid legyünk ebben a világban. Ha már hiszünk benned, és tényleg hiszünk, akkor segíts, hogy ezt meglátszódjék az életünk gyakorlati dolgain. Segíts bennünket, Urunk, hogy ne valami olyasféle kettősségbe éljünk, hogy másról beszél az életünk, meg másról a szánk. Könyörülj meg rajtunk, hogy mi a gyülekezet tagjai valóban téged hirdető emberek legyünk, szóval is, életünkkel is, cselekedeteinkkel is bizonyságot tehessünk rólad. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat, kérünk, hogy hordozzál minket az ünnepekbe, az előttünk álló napokba, kérünk, hogy add, hogy családjaink is békességbe tudjanak lenni, add, hogy téged tudjunk ünnepelni mindenek fölött, Jézusunk, téged tudjunk dicsérni az otthonainkba, te legyél a karácsonyunk központja. Áld meg a délutáni gyülekezeti karácsonyunkat is, itt is te állj a középen, nyerjen dicsőséget a te szent neved, Urunk. Kérünk, hogy könyörülj meg nemzetünkön, népünkön, és add, hogy minél több ember forduljon feléd, és ismerjen fel téged. Könyörülj meg a világon, Urunk, ezen a szegény világon, amiben élnünk kell. Látod, hogy mennyi nyomorúság van, mennyi veszély fenyeget minket. Magunk se tudjuk talán, nem is tudatosul bennünk, hogy milyen veszedelmes viharfellegek gyűlnek a fejünk fölött. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy feléd forduljunk. Könyörülj meg az emberiségen, hogy megtaláljon téged, aki mindenkinek adattál megmentőül, üdvözítőként. Köszönjük néked, hogy meghallgatod kéréseinket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek az előttünk álló alkalmainkat, bár rajta vannak a kis papírunkon is. Ma délután lesz a gyülekezeti karácsonyunk, délután 4 órakor. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hétfőn és kedden este 6 órakor lesz istentiszteletünk, bűnbánati előkészítő istentiszteletek. Szerdán karácsony este van, 16 órakor van istentiszteletünk. Ünnep első és másnapján 9 órakor lesz istentiszteletünk urvacsorosztással. Aztán a rákövetkező alkalom már újra vasárnap lesz. Vasárnap meg a szokott időben 9 órakor tartunk istentiszteletet. Év utolsó napján egyébként 16 órakor, és új év első napján is 16 órakor vannak az istentiszteleteink. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az ünnepi alkalmainkra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, a 450-es dicséretünket, 450. Drága dolog az Úristen dicsérni, színe előtt kegyesen énekelni. Énekeljük el mind az 5 versével, utána pedig himnuszunkkal zárjuk együttlétünket. Thank you. himnuszunkat énekeljük el. Áldás békességet kívánok!